Ezzel a megállapodással megteremtettük a föltételét, hogy fönnmaradjon és erősödjön az orosz-magyar energetikai együttműködés. Egy kiváló szakmai megállapodást kötöttünk, amit örömmel fogok terjeszteni a magyar parlament elé jóváhagyásra. A megvalósítás körüli pénzügyi tárgyalások azok jó állapotban vannak, jó ütemben haladnak és folytatódni fognak.
Egy hete Paksról, az atomerőmű tervezett orosz bővítéséről szól a belpolitika. Paks 2-ből megépíthetnék újra a csalagutat. Akkor az orosz Paks hitel, mint a 2008-as IMF hitel. 7-4-es metró kijönne ennyi pénzből. Orbán döntése miatt vízlépcsők épülhetnek a Dunán. Magyarország nyugati útja Moszkvába vezetett, Oroszország visszatér a magyar spájz meghódításához. Csak néhány cím azok közül, amelyekkel a magyar és az orosz sajtó érzékeltette, mennyi az a 3000 milliárd forintos hitel, amellyel Oroszország megfinanszírozná a paksi erőmű bővítését, ha a magyar állam a Rosatom nevű orosz állami cégtől rendelné meg a két új blokkot, és persze, ha ehhez önerőből még hozzátesz 750 milliárdot. Január 14-én a Moszkva melletti Novo-Ogarjovói államfői rezidencián Vladimir Putyin és Orbán Viktor jelenlétében megállapodás, de még nem szerződést írt alá a paksi atomerőmű bővítéséről Sergej Krienko, a beruházást végző Rosatom vezetője, és Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter. A hír, mint tudjuk, óriási felzúdulást váltott ki a magyar politikában és a magyar sajtóban, de az orosz híradások is nagy terjedelemben kommentálják mind a mai napig. Ma este az ügyet három szakemberrel beszéljük meg, tehát hogy mit jelent ez az egész politikai, gazdaságpolitikai, energetikai és árszempontból. Itt ül asztalunknál Acél Endre újságíró, Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő és Kaderják Péter, a Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetője. Kezdjük, kérem szépen, az obligált kérdéssel. Kell-e atomerőművet bővíteni? Ugye Németország két év eldöntötte, hogy 2022-ig mind a 17 atomerőművét fokozatosan leállítja, az ok a fukushimai atomerőmű katasztrófa, de Németországban felerősödtek az atomerőmű ellenes megmozdulások, tüntetések. Okkal félünk az atomenergiától?
Vannak arra most már példák sajnos, hogy félhetünk az atomenergiától, tehát a fukushimai baleset, a csernobili baleset arra mutat, hogy a energiatermelésnek ez egy olyan módja, amely szokatlan kockázatokkal jár, semmi más energiatermelési módnál ilyen típusú kockázatokkal nem számolhatunk, de az is igaz, hogy Kelet-Európában, köztük Magyarországon évtizedek óta biztonságosan használjuk a nukleáris energiát. Tehát azt gondolom, hogy országonként nagyon különböző válaszokat adnak és találunk arra vonatkozóan, hogy
ami bennünket illet, kiváltható lenne hasonló nagy kapacitású energiatermelő megoldásokkal az atomerőművék hozzá, ugye a közeljövőben, mert az első blokk 2023-ban, azaz 9 év múlva már elkezdeni a termelést.
Technikailag ez lehetséges, ugye az a megállapodás, amiről most szó van egyébként, az nem elsősorban bővítésnek tekinthető, hiszen ugye azt hallottuk, hogy 2200 megawattos blokkról esett szó ebben a megállapodásban, ez lényegében kiváltaná azokat a kifutó blokkokat, amelyekkel ma rendelkezünk, és amelyeknek a teljes kapacitása ma 2000 megawatt. Tehát valószínűleg lenne egy olyan időszak, amikor ha a tervek szerint megvalósulnak ezek a beruházások, amire ugye azért hát mérsékelt az esély, de ha megvalósulnának, akkor körülbelül 10 évig párhuzamosan futnának, Magyarországon körülbelül 4400 megawatt atomkapacitás működne egyszerre.
Azt miért mondta az imént, vissza, hogy nem nagy a realitás ennek, hogy ez bekövetkezzen?
Hát mert a fejlett országokban megvalósuló atomerőmű fejlesztéseknél legalábbis az elmúlt évtizedek tapasztalata az volt annál a kevés projektnél, amely megvalósult, hogy a beruházási idő az drasztikusan hosszabb volt, mint a tervezett, majdnem a duplája annak, amit eredetileg elgondoltak.
A megállapodás szerint 3750 milliárd forintba kerülne a két új paksi blokk. A 3000 milliárdos hitel árát, azaz a kamatot még nem tudjuk, de Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár szerint, aki a titkos tárgyalóbizottságot vezette, idézem, az orosz államközi hitel pénzügyi feltételeinek a mindenkori pénzpiaci viszonyoknál kedvezőbbnek kell lenniük. Ez eddig ugye az óhaj és nem a tárgyalás. Minden esetre az oroszok egyedüliek a piacon, akik teljes egészében képesek a saját beruházásukat finanszírozni, legalábbis a sajtóhírek szerint. Mindez valóban nagy előny, tehát nagy előnyt jelenthet nekünk?
Hát nyilvánvalóan nagy előny abban az esetben, hogyha magának a magyar költségvetésnek erre nincsenek eszközei, ugyanakkor úgy találja, hogy mindenképpen atomenergiára, atomerőmű kapacitás bővítése van szükség, akkor ez előny. De azért, ha térjek vissza Lázár János nyilatkozatára, minapi sajtó értekezleten tett nyilatkozatára, figyelmet érdemlő, hogy egy nappal a moszkvai találkozót követően nyilatkozott az orosz pénzügyminiszter, és a pénzügyminiszter többek között rögzítette, hogy a hiteltárgyalások nem zárultak le, legjobb esetben az év derekán lehet ezt befejezni, következésképpen azon túl, hogy a felső határát ennek a hitelkeretnek, amely, ahogy helyesen elhangzott, itt 10 milliárd euró lesz, ezen túl vajmi keveset tudunk, sőt, ő még arra is emlékeztetett és külön felhívta a figyelmet, hogy a kamatfeltételek tekintetében Oroszország azt a szempontot fogja szem előtt tartani, hogyha hasonló hitelekre lenne szüksége, akkor milyen árak, milyen feltételek mellett jutna Oroszország hasonló hitelhez. Következésképpen nem teljesen biztos, sőt, kétséges, hogy Magyarország jobb feltételekkel jut, mint a piaci kamatok Oroszországon keresztül a hitel kamataihoz.
Ezt tennék egy megjegyzést. Ez engem foglalkoztat, ugyanis az oroszok honnan veszik ezt a tömegnyi pénzt, mert itt nem csak arról van szó, hogy ez 10 milliárd euró.
Az Oroszországnak is egyébként tömegnyi pénz?
Hát hogy a fenében, hát én megnéztem az adataikat, pillanatnyilag 38 milliárd dollár a folyófizetési mérlegüknek a plusza, de Ukrajnának már oda van ígérve, ha nincs már odaadva 15 milliárd dollár, ami több, mint 10 milliárd euró. Tehát ez nekem azért okoz főfájást, elnézést, el kell egy mosolyt folytanom magamban, ugyanis az oroszok átkozottul drágán tudnak a pénzpiacon fölvenni pénzt, megmondom mennyi, 8% fölött, miközben mi már 5-5,5%-nál vagyunk. A kettő között van egy lyuk. Azt mivel tömik be? Tehát én ezt nem értem, ezt nem tudom, de hogyha nagyon erős politikai érdek fűződik hozzá, akkor talán még meg is éri nekik.
Orosz gazdaság az 2012-től lassul. Tehát az orosz gazdaság jelenlegi állapotában 2013-ban valószínűleg 1,3-1,4%-os lesz a növekedés. Hol vannak már a 7-8%-os évi ütemű teljesítményei a 2000 és 2008 első fele közti időszakban? És a következő évre mind a rövidtávú, mind a középtávú kilátások meglehetősen rosszak. Következésképpen egyáltalán nem evidens, hogy ezt a pénzt honnan fogja előteremteni, de a kulcs valóban az, ha van politikai akarat, valóban oda akarja kapcsolni Magyarországot, Oroszország magához, akkor ezt a 10 milliárdot minden további nélkül előtt.
Hát Ukrajnát kivásárolták. Igen. Ukrajnát effektíve kivásárolták azért, hogy Ukrajna ne csatlakozzék, ne társuljon az Európai Unióval, ezért fizettek nekik 15 milliárdot egyfelől, másfelől pedig, ami nyilván a beszélgetésünkben föl fog jönni, a gázárat elképesztő módon 33%-kal csökkentették, 400 körüli, valami 380-400 körüli, 266.
Tehát már így is túl sok, amit benyeltek. Mit akart mondani? Bocsánat.
Igen, csak hogy ne felejtsük el, hogy azért ez egy olyan hitel, ami orosz gazdasági teljesítményt finanszírozna. Tehát az Oroszországnak nem csak politikai szempontból, de azért gazdasági szempontból is ez egy jó üzlet, hiszen az a pénz, amit ő kölcsön ad, azon nem csak a kamatot keresi meg, hanem azokat a munkahelyeket is, amelyeket aztán otthon megőriz, vagy továbbfejleszt pont annak révén, hogy a technológiáját értékesíti. Tehát Oroszországnak ez egy jó üzlet lehet.
A másik ilyen anyagi jellegű kérdés az áramár szempontjából, hogy mekkora vagy milyen gigaberuházásnak számít ez. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy valóban nagyon megdrágítja-e a hatalmas beruházás az áramot, hiszen ugye az óriási hitelt vissza kell fizetni, még ha csak 2023 után is, és mi volna más a fedezet rá, mint a megtermelt áram ára, gondolom én.
Ma a villamosenergia piaci ára Európában olyan 55-60 euró körül van, arra lehet számítani, hogy körülbelül ezen a 110, akár 120 euró per megawattórás áramár mellett tudna üzleti alapon megtérülő lenni a projekt, azaz a árambevételekből ilyen ár mellett tudná visszafizetni a projekt a hiteleit.
Magas, nem?
Hát az nagyon magas.
Hát ez hogyan lesz akkor, tehát mi erre akkor a kormány, vagy mi lehet erre a kormány elképzelése?
Az egyik kérdés az, hogy mennyire magas, a másik, hogy volna rá vevő, vagy nem volna rá vevő. Előbb-utóbb elszaladunk a németekig, nem?
Hát ilyen költség mellett ugye vagy az történik, hogy abban bízik valaki, ha bár ugye ebben most a jelenlegi előrejelzések szerint elég nehéz bízni, hogy a piaci árak ilyen szintre emelkednek. Ha nem emelkednek ilyen szintre, akkor mindenképpen valamilyen, hát vagy az áramfogyasztók által fizetendő díjat, vagy pedig valamilyen támogatást kell egy ilyen projekt mögé tenni.
A piaci árak csak akkor tudnak emelkedni, hogy az energia iránti igény emelkedik, és ez föltételez egy jelentős gazdasági növekedést. Egy komoly gazdasági növekedést, tehát mondjuk egy egész európai konjunktúra viszonyai között elképzelhető az is, hogy a kereslet az energia iránt ugrásszerűen megnő, tehát még annak a magasabb árnak is, amit ugye mi számolunk ezzel a paksi bővítéssel, még annak is lesz helye, tehát lesz rá vevő. De hát
nem ez egyelőre igen kétséges.
De ki az? De ki az?
Egyelőre
ki az
igen
kétséges. Nálunk mindenki a németekről beszél, hogy ahogy németek leállítják a reaktoraikat, ezzel kezdett tulajdonképpen,
és majd tőlünk,
de én azt hiszem, hogy Kaderják Péter azt fogja mondani, hogy erre gondolni ugyan lehet, de ezt alátámasztani semmivel sem lehet.
Egyébként azt miért hangsúlyozzák, hogy ez nem piaci, hanem államközi szerződés? Mi a különbség a kettő között? Mi az, hogy nem piaci jellegűek a megállapodások?
Én egy dolgot tudok mondani, az összes orosz beruházás mögött állami garancia van.
Egy rendes projekt, ha piaci alapú és bedől, akkor a tulajdonosik viszik a kockázatát és az egész a dolognak a veszteségét. Abban az esetben, ha egy ilyen projekt bedől, akkor körülbelül az a mondás, hogy hát akkor is helyt áll a magyar állam a hitel igen, visszafizetésért, hogyha a projekt egyébként veszteséges.
Na most akkor a Portfolio.hu bloggere föltette a kérdést, hogy vajon miért velünk kezden el jótékonykodni Putyin. Én ezt az aspektust felajánlanám, hiszen itt már azért kiderült, hogy árdolgában, hogy mondjam, az oroszok, vagy hitelezés dolgában az oroszok mindenképpen valamiféle támogatása, valamiféle kölcsönre szorulnak. Miért nem a nyugati konkurenseket mondjuk próbálja meg kitúrni a nyugati üzletekbe Putyin azzal, hogy a piacinál mondjuk alacsonyabb áron kínál finanszírozást, esetleg az angol, épülő angol atomerőműnél, vagy valahol másút?
Oroszország számára éppen azért, mert általában a gazdasága gyengélkedik, 2012-től drámai folyamatossággal lassul ez a gazdaság, és miután az európai és a globális energiapiacon olyan átrendeződés zajlik az elmúlt években, hogy az orosz energiaszektornak egyre komolyabb kihívói jelennek meg ezen a piacon, tehát neki gazdaságilag is érdeke a piacszerzés lehetőleg minél gyorsabban, és ha kell, akkor ehhez bizonyos hitelkonstrukciókat is felajánl, mert hogy politikailag annyira fontosnak tartja a gazdasági expanziót. Ezen túl lehetnek politikai megfontolásai is ennek a mondjuk, hogy ajánlatnak, és ezek a politikai megfontolások pedig arra utalnak, hogy az Európai Unión belül pozíciókat szerezni. Nem kell ehhez egyébként nagyon sok mindent elképzelni. Lehetnek olyan helyzetek, amikor egy-egy szószóló, egy-egy baráti szó, az nem jön rosszul, egy-egy megosztó szereplő, akár
miért,
még ez is értékes.
Miért kéne pozíciókat szerezni, mikor Nyugat-Európa földgáz szükségletének a 20%-át a Gazprom elégíti ki? Amikor az ebből származó jövedelem az összes állami jövedelem 40%-át teszi ki. De az oroszok ott vannak.
Ott vannak, csak ott vannak, tudnak-e maradni majd egy 5 év múlva, 10 év múlva. A kérdés az, hogy perspektívájában ezt a pozíciót tartja-e. Ha végignézzük az elmúlt
2013-ban Gazprom több gázt adott el, mint bármikor a korábbi években.
Tiszteletteljes
ellenvélemény.
Ez teljesen így van, de hogyha a 80-as évektől nézzük folyamatosan a részesedését, akkor lehet lehet látni, hogy egy folyamatos részesedésbeli visszaszorulás történik. Tehát ilyen értelemben a tendenciák Moszkva számára egyáltalán nem kedvezőek, és amikor 2007-8-ban is éres viták alakultak ki a két versengő vezeték körül, akkor is lehetett látni, hogy Oroszországnak kapaszkodni kell az európai pozíció körzésében. Úgyhogy ezt a szempontot nyilván ők tökéletesen mérlegelik.
És akkor hadd fordítsak megint egyet, és miért éri meg nekünk? Tehát ugye erre két magyarázat van, az egyik a hivatalos, hogy ezáltal csökken a gáz és olajfüggőségünk, tehát az Orbán által sokat emlegetett magyar gazdasági szabadság teljesedik ki általa. Önök ezt hogy látják? Acél Endre.
Már hogy a mi szabadságunk ezáltal kiteljesedik, ugyan már? Hát ami... ennyi a kommentárom hozzá. Nem értem, de fogalmilag nem értem az összefüggést a két dolog között, mert ugye, hogyha azt a könyvtárnyi orosz sajtót az ember, főként a kormánybarátot végigolvassa, akkor hogy mondjam, az örömködésnek se eleje, se vége. Ben vagyunk a Spice-ba, ezt egyébként ugye a Regnum föl is idéztem, ilyen okos az orosz hírportál, tudott emlékezni a tizedes és a többiekre, hogy ben vagyunk a Spice-ba, és az aztán végigvonulta ugye, a magyar sajtón is, vagy annak egy részén. Tehát én egyáltalán nem tudom érzékelni azt, hogy ezáltal a szabadság...
Hát csökken a gáz és olajfüggőségünk, ugye?
Egyébként ez ennélkül is csökken. A csúcs, tehát hogy a Gazpromtól közvetlenül mennyi gázt vásárol Magyarország, a csúcs 2008-ban volt. 8,9 milliárd köbmétert vásároltunk. Azóta a globális válságnak, illetve a magyar belső gazdasági helyzetnek köszönhetően 2012-re ez a közvetlen vásárlás lement 5,2 milliárdra. 40%-kal kevesebbet vásárolunk gázból, tehát függetlenül ezektől a szándékoktól ez a gazdasági folyamatok következtében részben már végbe ment.
Nem a Gazprom legvidámabb barakja leszünk, hanem a Rosszatomnak a legvidámabb.
Most is rendelkezünk orosz atomerőművel. Tehát ilyen értelemben inkább azt mondom, hogy nem változik a helyzet, mert ma is vannak orosz atomerőműveink, meg a jövőben is lesznek, körülbelül ugyanakkor a kapacitással, ugye, hogy ezt az átfedést kiveszünk, tehát ilyen értelemben szerintem ez egy kicsit ilyen ideológikus.
Hát ez egy politikai, ilyen értelemben nem mondunk egyébként egymásnak hároman ellent, azt mondjuk, hogy ez egy retorikai fordulat, amit a tények semmilyen formában nem
el lehet fordítani a beszélgetés afelé, mert ez engem egyfolytában izgat, sajnálatos módon le is írtam. Mert ugye, hogy ehhez az alapmegállapodáshoz, aminek a neve Paks, mit tapadhat még, és miért mondták azt mind a két részről, úgy gondolom, hogy Putyin is, Orbán is, hogy a gázár nem került szóba. Én egyszerűen kizártnak tartom, hogy a gázár ne került volna szóba. Mondom, azután...
Tehát, hogy az alkú, vagy az azután, előszerződés, vagy a szándéknyilatkozat része
most,
volt?
Most oda nem, ez semmiféle írott formában sehol föl nem lelhető, csak egyszerűen, már elnézést kérek, hogyha az orosz elnök és a magyar miniszterelnök leül egymással, és történetesen négy szem közt vannak, és Orbánnak nem jut történetesen eszébe az, hogy mi drágán vásároljuk a gázt Oroszországról, és akkor innen egy ugrásra menjünk át oda, hogyha Magyarország gázerőműben sokkal olcsóbb gázt tudnak elégetni, mint eddig, miáltal az ott keletkező energiaára is olcsóbb lesz. Nagyon érdekes helyzet áll elő.
De ez csak azt a te formál logikád, ugye?
Abszolút, ezek hipotézisek.
Hipotézisek, de erős hipotézisek. Tehát meg tudom erősíteni, hogy én is kizártnak tartom. Tehát, hogy ne került volna szóba, már csak azért is, mert az a hosszú távú szerződés, amelynek keretében Magyarország kapja a földgáz, az 2015-ben lejár. És hát az a formula, amin keresztül meghatározás nyert a gáz ára, az nekünk nagyon kedvezőtlen. Tehát nyilván egy alkudozási folyamatban Magyarország számára még relatíve csökkenő gázfogyasztás mellett is nyilván fontos, hogy a gázárakat már az ipari fogyasztók miatt és hát a háztartások fogyasztása miatt is lenyomja, arról már nem is beszélve, hogy itt annak következtében, hogy a majdnem 9 milliárdról 5 milliárdra csökkent az éves vásárlásunk a Gazpromtól, ugye van egy olyan formula, hogy fizess és vidd, ami egy bizonyos kötelmet ír elő a vásárlónak, hogyha nem is veszi át a gázt, akkor is ki kellene fizetni. Na most ezzel mindig játszik Ukrajna és más szereplők tekintetében is Oroszország. Itt most egy nyitott kérdés, hogy ez a felhalmozott, át nem vett mennyiség...
Ezen hogyan próbál lazítani Orbán Viktor?
Ezen próbál lazítani, vagy azt mondják az oroszok, hogy elvileg nem jár le 15-ben ez a szerződés. Annyit nem vettetek át, 17-ig kitoljuk, de adunk valamilyen preferenciát, valami kedvezményt. Politikailag a jelenlegi kormány számára ennél nagyobb ajándékot nehezen tudnék elképzelni a rezsiharc közepette.
Kaderet, Péter?
Hát kétségtelen, hogy a gáz bevásárlás vagy vásárlás oldalon azért a jelenlegi kormány jelentősen tehát bővítette a mozgásterét, ebbe segítettek neki az európai piaci folyamatok is, jelentősen csökkentek a gázárak Nyugat-Európában, most már egyre inkább tudunk onnan is vásárolni. Igen. Részben ez is az oka annak, Igen. hogy az oroszoktól kevesebbet veszünk, de az oroszok egyre inkább versenyhelyzetbe kerülnek a magyar piacon, a magyar fogyasztókért a gáz piacon, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedvező fejlemény. Ezért nem gondolom egyébként föltétlen, ha bár ugye nem voltam ott, úgyhogy csak találgatunk ennél az asztalnál, hogy most szóba került, vagy nem került Igen. szóba a gáz ár kérdése. Én azt gondolom, hogy pont ezen folyamatok miatt, meg azért, mert az MVM át ugye megvásárolta a gáz nagykereskedelmi üzletet, mert épül a szlovák-magyar összekötő vezeték, mert még van hátra a gázszerződésből idő. Én azért azt gondolom, hogy egyébként külön választható valamennyire talán a Paksnak a kérdése ma a gáz árnak a kérdésétől. Arról nem is beszélve, hogy gáz ár tekintetében azt hiszem az elmúlt egy hónapban kapott valami 20%-os árengedményt már Oroszországtól Magyarország.
Egyébként én sehonnan láttam Péter leírva azt, hogy nekünk engedtek volna.
De.
Tényleg, hát akkor viszont a rezsicsökkentésnek meg volt a fedezete,
hát
nem?
A piaci folyamatok, megjegyzem, alátámasztják a rezsicsökkentésnek a tendenciát.
Hát akkor ez nem kormányzati jó tény.
Ez
egy kulcsmondat.
Hadd kérdezzem a téma politikai aspektusát. Ugye az orosz nagyhatalom van a mérleg másik serpenyőjében. Mi viheti rá Orbán Viktort, aki hát soha életében jót nem mondott sem a Szovjetunióról, majd később Oroszországról sem, hogy inkább Oroszországhoz sem, mint Európához kösse magát, illetve az országát?
Hát feltehetően azoknak az eszközöknek és a forrásoknak a begyűjtése, pénzforrásoknak a begyűjtése hitelformájában, amit Oroszország bizonyos egyéb gazdasági feltételekhez nem szab. Ugye Ukrajnában is, hogy Janukovics amellett döntött, hogy inkább az oroszok finanszírozzák meg a katasztrófában lévő helyzetüket, az ugye azzal is összefüggött, hogy az oroszok tényleg csak egy dolgot kívántak tőlük, hogy maradjanak ott, ahol eddig is voltak, ebben a politikai senki földjén.
Puffer.
Hát pontosan,
puffer.
Tehát
oroszok
hogy se ide.
Puffert akarnak.
Pontosan. Na
most Magyarországnak is én szerintem valami hasonló szerepet szállnak.
Azt nem tudom, hogy ezt a politikai szándékot Putyinék komolyan gondolják-e, tehát hogy ebbe a senkiföld vagy köztes állapotba vissza lehetne húzni Magyarországot, de a magyar kormányzat oldalán én azt érzékelem, hogy az oroszok olyan típusú feltételeket, ellenőrzést, hogy a pénzek hova kerülnek, hogyan kerülnek felhasználásra, ezt nem igény. Ők nyilvánvalóan mást igényelnek ebben a történetben, és ez vonzóbbá teszi. Tehát azt teszi vonzóbbá, hogy ezekkel a pénzekkel feltehetően esetleg egy részével könnyebben gazdálkodhatnak. Nem lesz olyan szoros, szigorú ellenőrzés. Hát gondoljunk bele, ha maradunk ennél a 3000, 3600 vagy 3700 milliárd forintos beruházásnál, az, amit úgy szokás finoman fogalmazni, hogy alkotmányos költségek. Tehát hogyha lehasítanak ebből egy nagyon kicsit, és ellenőrzik, utakra terelődik ennek a pénznek a felhasználása, az a demokratikus magyar politikai verseny lehetőségeit borítja fel, akár egy évtizedre is.
Tehát itt ez a pillanatnyilag regnáló hatalom a saját maga javára picit lecsíp,
így
azt
van.
Mondod?
Az is olyan óriási összeg, ami teljesen fölborítja a demokratikus versenyt, de hogy korrektek legyünk, ez a mindenkori kormányra igaz. Tehát én ugyanezt követelném, mondjuk a politikai közösség nevében, ha lehetek ilyen fellengzős, abban az esetben is, ha fordított lenne a felállás. Tehát a felháborodás és az a figyelem, ami követi kettől ezt az eseménysort, jelentős részben ezzel függ össze. És még egyszer mondom, teljesen mindegy, hogy ki van kormányon, ez az elvárása a politikai közösségnek, mert hogy ez a pénz nem a kormányi, hanem valamennyiünké, hogy ellenőrizni tudja, hogy transzparens lesz a finanszírozás, minden pénz oda kerül, ahová kell, hogy kerüljön, nem pedig különböző utakon szolgál egyéb célokat, ez egy rendkívül nyugtalanító körülmény, és láthatóan az orosz modell, modellben, mint hogyha több fantáziát látnának ebben a tekintetben is.
Na de pont ezt akartam kérdezni, ez a 3000 milliárd forint, ugye ez a GDP-nk 10%-át jelenti. Ennyivel eladósodni van, Oroszországnak, ez jelent bármilyen értelemben?
Figyelem, tényleg a világ gazdasági folyamatokat, világpolitikát, az, hogy valaki a GDP-jének a 10%-ára adósodjon el egy mozdulattal, hát hogy úgy mondjam, ez raritás.
Igen, egy egyszeri döntéssel, mindenféle
vezem, hogy ez jelent bármiféle pénzügyi vagy politikai függést akkor hát Oroszországtól?
Nem, mert 23, ugye Péter, mert 23-tól kezdve kell elkezdeni a törlesztést.
Hát majd akkor attól kezdve, vagy ahogyan a finanszírozás beindul.
Úgy is föl lehet fogni talán, vagy egy ilyen alternatív hipotézis arra vonatkozóan, vagy azt kiegészítő, igen, inkább azt kiegészítő, igen, amit az Zoltán mondom, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges kérdés, amit említettél. Ugye az, hogy hát lehet, hogy ha nem vagyok politikai szakértő, úgyhogy ez csak egy hipotézis, hogy hát ugye azért arról, hogy keleti nyitás régóta hallunk, arról, hogy atomenergia Magyarországon, arról egyébként a 2010-ben elfogadott és ma is hatályos energiapolitika azt mondta, hogy erre szüksége van Magyarországnak, és ezt megcél.
Ugye 2009-ben a parlament... Martonyi mondott, hogy a keleti nyitás legfontosabb lánceme Oroszország.
Azt nem hallottuk, így van, de hát érezheti úgy a miniszterelnök, hogy ő most egy olyan horderejű üzletet kötött a Putyinnal, amit egyébként nagy európai vezetők, ugye erre büszkék szoktak lenni. Hát a Schröder nagy üzletet kötött az északi áramlattal kapcsolatban Putyinnal, két oldalút, úgy, hogy az EU ellenezte. Berlusconi nagy üzletet kötött Putyinnal, úgy, hogy az EU ellenezte a déli áramlatra. A franciák nagy üzleteket kötnek, és mit kapnak cserébe? Termelési, kutatási lehetőségeket Oroszországban. Hát lehet, hogy ebben bízik most a miniszterelnök, hogy ő is egy ekkora üzletet kötött.
De ha már Brüsszelt, illetve Európát emlegettük, Lázár János államtitkár szerint az erőmű bővítés technológiai gazdasági konstrukcióját a magyar kormány megküldte Brüsszelnek, amely nem emelt ellene vétót. Brüsszelből nem ezt erősítették meg szó szerint, hogy a magyar előterjesztés pusztán arról szólt, mondták, hogy Magyarország tovább is békés célokra fogja használni az atomenergiát. Önök szerint mi fog kiderülni? Ki mond igazat? Lázár vagy Brüsszel?
Én nem érzem az Európai Bizottságot abban a helyzetben, hogyha egy olyan, hát hogy mondjam, lobby erő, most nagyon finoman fogalmazok, mint amit a német kormány jelent, Angela Merkel személyesen, hogy ennek olyan sokáig ellen tudnak állni. Vétózni itt csak ő tud egyedül.
Mármint, hogy Merkel.
Mert én cirikus vagyok ebben, de azt mondom, hogy...
Na de Magyarország figyelmen kívül hagyta a versenyszabályokat, hiszen nem a Rosszátom a világ egyetlen atomerőmű építő cége. Lett volna ugye Paks bővítésére más jelentkező.
Német cégről nem tudok, a Aréva az egyetlen.
Felsman Balázs tegnap azt mondta, mint energetikai szakember volt, szakállamtitkár, hogy ha az atomerőmű bővítés tényleg úgy valósul meg, ahogy a kormánypolitikusok fölvázolták, Brüsszel szinte bizonyosan indít tiltott állami támogatási vizsgálatot hazánk ellen.
Igen, én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol Brüsszel a legerősebb. Tehát, hogyha ha valóban bekövetkezik az, hogy ez az atomenergia projekt, ez valamiféle garantált áras szerződés alapján kell, hogy működjön a jövőben, mert csak így garantálható a hitel visszafizetés például. Ugye a britek ezzel most ugyancsak próbálkoznak a saját projektjük kapcsán, és várják azt, hogy Brüsszel erről mit fog mondani, még nem mondott Brüsszel igazából erről semmit. Szerintem nagyon hasonló helyzetben leszünk a saját projektünkkel kapcsolatban. Én egyébként azt gondolnám, hogy itt tényleg nehéz lesz a magyar kormány dolga. Tehát azt megmutatni, hogy ez a projekt hogyan nem fog mondjuk ilyen illegális állami támogatást kapni, vagy ez hogyan garantálható, vagy mi az a konstrukció, ami mellett mondjuk Brüsszel elhiszi, hogy ez fog tudni működni, az nem lesz egy egyszerű feladat, és valószínűleg én itt érzem a Brüsszelnek a legnagyobb és legerősebb kompetenciáját. Az, hogy miért nem volt tender, tehát hogy miért nem indultak az amerikaiak is, meg a franciák is, meg aki még tud építeni egy ilyen tenderen, és vajon ettől most drágább vagy olcsóbb lesz ez a projekt.
De miért a válasz?
Hát nem tudom a választ. Az ember az azt gondolná, hogy...
Hát az, hogy olyan pénzügyi feltételeket, mint a Rosszatom nem tudtak felajánlani.
De kisebb próbáltunk. Én úgy elvileg azért hiszek abban, hogy egy ilyen helyzetben, meg különbözően, ugye azért nincs olyan jó bőrben a nukleáris ipar sem Fukushima után, tehát azért ilyen árengedmények, jó finanszírozási konstrukciók előfordulhatnának. Tehát én úgy a főszabály szerint azt gondolnám, hogy a tendereztetés azért az illene. Igen. Egy ilyen gigantikus projekt kapcsán.
Mi van akkor, hogyha az IMF-hez elszaladunk megint, amit kipateroltuk, és a magyar az egész magyar energiagazdálkodás megújításához kérünk egy IMF hitelt, példának okáért.
Kizárt.
Hát persze, hogy kizárt, ezt én is tudom, csak provokálom.
Bár már annyifajta variációban hallottuk azt és annak az ellenkezőit, ez a sokat idézett Orbáni mondat, amit mostanában televíziók múlt kedd óta játszanak 2008. február 28-án a Losoncon elmondott beszédéből.
Ja. Történik valami, ami Magyarországon, ami mindannyiunk számára figyelmeztető lecke. Anélkül, hogy külpolitikai kalandokba bocsátkoznék, szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy Magyarországon éppen pucs van. A magyar kormány pucsot hajt végre a magyar parlament ellen. A magyar kormány pucsot hajt végre a saját népe ellen. 10 évre titkosított, hosszú távra szóló szerződést köt Oroszországgal, a 21. századot és a magyar nép, a teljes Kárpát-medencei magyar nép életét döntően meghatározó kérdésben, az energia kérdésében. Úgyhogy arról mi semmit nem tudunk. Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy miközben itt a gyakorlati együttműködés kérdéseinek feszegetésével töltjük majd az időnket, van még teendő a rendszerváltás korából, az előző rendszerből itt maradt romok eltakarítása, kártékony, rossz politikai reflexek és mentalitások eltakarítása. Úgy gondolom, hogy nem csak önöknél, hanem bizony nálunk Magyarországon is még ember próbáló feladatokat adni nekünk.
Szóval...
Hát ez az, amire próbáltam utalni, hogy ha az alkotmányos pucs volt, ami 1/16-ába kerül a Paksnak, amiben csak a 3000 milliárdból indulunk ki, akkor ez vajon mi egy ilyen megvalósítás
ez
mellett?
Ez a kérdés.
Hát ez a kérdés, ráadásul ugye a gázvezeték megépítésének a következményei messze nem olyan szétágazóak és szertefutóak, mint amilyen összetett és nagyon bonyolult ügy egy atomenergia bővítés, úgyhogy ilyen tekintetben nagyon beszédes ez a 2008. február végi megnyilatkozás.
De jó, hát ezt primér politikai szándékok vezérelték, hogy üssön egyet a Gyurcsány kormányon.
Az emberi emlékezet, hogy nem is végtelen, de azért véges. Nem, tehát erre még tudunk
emlékezni. Ami végtelen, az emberi amnézia, édesem. Az nem az emberi emlékezet.
Jó, de hát azért itt van, nem volt olyan régen 2008.
Nem, de hát ezt egyébként az oroszok is kéjjel idézik, hogy mi minden rosszat mondott az Orbán a korábbi években. Majd, ha ma megnézed a Pravda.ru névre hallgató internetes portált, majd megnézed az Oroszország hangja, amire még magyarul is megszólal állami rádióállomást, Orbán Viktort úgy mutatják be, nagyon rövid leszek, mint egy olyan ember, aki egy pragmatikus politikus fölül tud emelkedni az előítéleteken. Nem a saját előítéleteim.
Ez a saját
előítéleteim. Az előítéleteken. Ezt olvastam két helyen. Én csak idézek. Magyarán, hát hogy hirtelen beütött nála az orosz barátság, hogy előbb mondta Martonyi János külügyminiszter, a keleti nyitás legfontosabb lánceme Oroszország. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy két olyan megrögzötten populista, nacionalista, az egyházaknak benyaló, és a többi politikus, mint amilyen Vlagyimir Putyin. Egyfelől, másfelől Orbán Viktor. Mind a kettő az állam minden hatóságában hisz. Azok nagyon jó egymásra találtak a paksi megállapodásban. Ez a politikai környezete lenne ennek a tulajdonképpen megállapodásnak. Ha akarod, elhiszed, ha akarod, nem mindes nagyon szórakoztató volt.
Köszönöm szépen! Fogunk még erről beszélni, attól tartok. Ma este teljes terjedelemben a paksi atomerőmű tervezett orosz bővítéséről beszélgettünk, arról, hogy mivel járna ez politikai, gazdaságpolitikai, energetikai és árszempontból. Szakértőink voltak Acél Endre újságíró, Ezbíró Zoltán történész és Kaderják Péter, a Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetője.